mindnyájan. Az Úrban mi kősziklánkban, vigadozzunk szép énekekkel. Menjünk színe elejében, és magasztaljuk kegyesen. Örvendetes dicséretekkel, mert hatalmas az Úristen, és nagy király mindeneken, ő a fejedelmeknek óra. Ez egész földnek mélységét, és a hegyeknek tetejét. Hatalmas kezébe foglalja.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló testvérekkel együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztunk el egy kedves régebbi gyülekezeti tagunktól, aki már a Szent József otthonban élte az életét hosszú évek óta. Ő Gáti Anna, így hívták, 67 éves volt, és a kékkeresztes csoportnak is tagja volt. Valamint Mackó Istvánné Luczó Ilona 84 éves korában elhunyt testvérünktől búcsúztunk. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozók számára. A mai vasárnap van az úrvacsora osztásunk, a húsvét közelsége miatt hoztuk egy héttel előbbre, az egyenletesebb eloszlás érdekében, és mivel a beosztott lelkészünket Pesszent Imrén kérték helyettesítésre, ezért köztünk szolgál most Dominiák Zsolt, csillagtelepi missziós lelkipásztor testvérünk. Csütörtök este 6-kor tartjuk a ehavi férfi kör alkalmat, várjuk szeretettel férfi testvéreinket. A Facebook oldalon ki van téve, ahogy mit kell elolvasni, illetve milyen kérdésekről fogunk beszélgetni. Szombaton 10 órakor lesz a konfirmációra készülő, következő felkészítő alkalma, illetve 9-től várjuk azokat, akiknek pótolni valójuk is van. A beszélgetős vasárnapunkat április 6-án fogjuk megtartani, a rend szerint legközelebb, így készüljünk erre. Nyári napközis gyermektáborunk a Széchenyi Általános Iskolában lesz, augusztus 11-től 15-ig a részvételi díj 21 000 forint, és lehet jelentkezni a hitoktatóknál és a lelkészi hivatalban. Szeretettel várunk minden általános iskoláskorú gyermeket. Az alapítványi 1% felajánlás idén is lehetséges, kérjük szépen mind a református egyház egésze számára, mind az alapítványi 1%-ból tud részesülni a mi gyülekezetünk is. A Patmosz alapítványnak az adó száma, amelyik szükséges a felajánláshoz, az ott van a hirdetések végén a lapon. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 246. énekünkkel, Így kezdődik, Urunk, ez a hála napja, néked zeng ma énekünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, a 11-től a 32-ig terjedő versekből. Majd pedig ezt mondta Jézus, egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rám eső részt, ő pedig megosztotta köztük a vagyon. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messzi vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért. Elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Fia pedig ezt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve ezt mondta apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked? Parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak halljuk, hanem meg is értsük, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremjen. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te színed elé járulhatunk most, hiszen színed előtt élünk csak, sokszor nem tudatosul bennünk. De te ebben a csendes órában fogadsz minket, odafigyelsz ránk, megszólítasz, megerősítesz a te kegyelmedben az úrvacsora által. Látod, milyen gyenge a mi életünk, látod, hogy mennyi baj vesz minket körül, látod, hogy mennyire szükségünk van a te jelenlétedre, a te biztatásodra. Köszönjük ezt az alkalmat, szólíts meg mindnyájunkat, éreztesd szereteted valóságát, segíts, hogy a hétköznapokba megerősödött, megújult szívvel tudjunk menni, és úgy végezni a feladatainkat, és tanúskodni a te szeretetedről. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által munkálkodj bennünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A már megkezdett 95. Zsoltárunk 3. és 4. verseit énekelve, övé a tenger, amelyet erős kezével teremtett.
Yes, even better. Kedves testvéreim, Isten igéjét, amely hiszem, hogy nem csak hozzám, hanem hozzátok is szólni szeretne. Máté evangéliuma 20. verséből olvasom annak az első 16 versét, a szőlőmunkások példázatát. Hasonló a mennyek országa ahhoz, a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltak itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók. Egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felel. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérem, ismerőse neked a következő szituáció. Tornaórán vagy, és csapatokat választanak. Sorra választják a jobbnál jobb embereket, téged pedig utolsóként. Mit érzel akkor? De az is lehet, hogy éppen te vagy az, akire mindenki áhítozik, akit elsőként választ a csapatába. Te melyik vagy most? Talán ez egy kicsit közelebb hozza Jézus példázatát, aki a mennyek országáról beszél, és hogyan is működik az Isten közöttünk. És látunk itt elsőket és utolsókat, akik között valami nagy feszültség alakul ki. De vajon mi okozza, hogy kicsit a mélyebbre ásunk, azon kívül, hogy az elsők és az utolsók ugyanannyit kaptak. Látszólag ennyi a probléma. De vajon mi van ennek a mélyén? Miért okoz ez feszültséget? Erre hívlak most meg benneteket, és elsőként talán egy ilyen kérdés fogalmazódhat meg bennünk, hogy mennyi az elég? Mert ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt látjuk, hogy semmi sem elég, és soha nem elég. Hogy valahogy úgy működünk, hogy hiába kapjuk meg azt, ami jár, mint itt a példázatban, mégis jobb lenne többet kapni, mint a másik. És ma van ezzel kapcsolatban egyfajta kulturális nyomás, látjuk a fogyasztói társadalomban, akkor leszek boldog, akkor leszek elégedett, ha nekem több van. És ebben az is benne van, hogy több van, mint a másiknak. De ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor ennek a többnek soha nincs vége. Ez nem csak ma volt így, hiszen Jézus is beszél a bolond gazdag példázatában arról az emberről, aki amikor eléri határig, amikor megtelnek a csűrjei, akkor mit tesz? Lebontom őket, nagyobbakat építek, még több legyen, és akkor biztonságban élhetem az életemet. Soha nem elég. Mennyi az elég? De nem csak ez a bővölködés jellemez bennünket, mert van olyan, hogy a nehézség, a szükség miatt érezzük úgy, hogy nem elég. Hogy igazán kevés jut. Ilyenkor is bennünk lehet a kérdés, elég ez nekem, miért nem elég? És mit jelent hallani akár bővölködve, akár szűkölködve azt, amikor Pál apostol erről ír, hogy elég neked az én kegyelmem. Milyen ezt hallani mindezek mellett az Istentől? Akár éppen a bővölködés idejét éljük, akár a szükség idejét. Elég neked az én kegyelmem. Számomra azért jelentes sokat, mert ha megvizsgáljuk a szívünket, akkor ha ezek a kelleténél jobban foglalkoztatnak, aggasztanak, hogy nem elég, akkor ez azt is jelenti, hogy az Isten sem elég. És az Isten már nem elég. Vagy még nem elég. Azt is jelenti, hogy az Isten nem tud rólam gondoskodni. Nem tudja betölteni az életemet. Azt is jelenti, hogy nem okoz számomra elég örömet. Nekem több kell, mint ő. És ennek az ellensúlyozására az a kérdés született meg bennem, hogy van-e bennünk hálaadás, ami belülről fakad. Hogy észrevesszük-e az életünkben, hogy Isten megadta, amit ígért. Itt a példázatban éppen az egy dénár, hiszen megegyeztek. Észrevesszük-e azokat a jó dolgokat, sokszor olyan természetesnek vesszük. Tőle kapjuk az életünket és mindent, ami benne van. Van-e bennünk hálaadás, van-e bennünk ez a megelégedettség? Talán ez az első feszültség forrás, ami ott lehet ebben a példázatban. De ha tovább megyünk, akkor ott van mindig a másik. És itt a következő kérdés, hogy tudunk-e örülni a másiknak, a másik örömének úgy igazán? Itt úgy tűnik, hogy nem. Mert amikor az elsők átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. És azt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Hogy kaphat ugyanannyit? És miért nem tudunk örülni? Miért kerülünk újra és újra, ha az első olvasmányra gondolunk, a tékozló fiú bátyjának a szerepébe, aki szintén nem tud örülni az öccsének. Hiába talált vissza újra az atyai házba. Miért van ez? Pál apostol is hozzászól a témához, amikor ezt írja a római levélben. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten. Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A könyörülő Istené az, hogy mennyit ad, és ő az utolsónak is ugyanannyit akar adni. Tudunk-e örülni a másik örömének, hogy ő is megkapja azt, amit az Isten akar neki adni. Vigyük így most elé, az Isten elé a szívünket, testvéreim. Mert ha ezen az úton tovább megyünk, akkor itt érkezünk el a legmélyebb kérdésig, hogy tudunk-e még, vagy már örülni az evangéliumnak, a megváltásunknak. Ami nem arról szól, hogy mennyit dolgoztunk a szőlőben. Nem arról szól, hogy mit tettünk le mi az asztalra. Hanem, hogy az Isten meghív minket az ő szőlőjébe, az ő országába, a vele való közösségre. Ez az evangélium. És nem a mi teljesítményünk, nem a jóságunk, nem az elsőségünk, hanem a Jézus Krisztus áldozatáért. A bűnök bocsánatára és az örök életre tudunk ennek örülni. Sokszor én magamon is észreveszem, könnyű ebben elcsúszni. Ott van ez az öröm, hogy Isten elfogad, Isten meghív. Én nem tettem ezért semmit. Ez a kegyelem. És aztán ahogy telnek a napok, a hetek, azt veszem észre, hogy jobban kéne csinálnom. Akkor talán jobban szeretne. De ez tévút. Ez pontosan az az út, ami az első útja, vagy a tékozló fiú bátyjának az útja, hogy meg kell dolgozni az Isten szeretetéért. Le kell tenni sok mindent az asztalra, hogy ő magához fogadjon. És testvéreim, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor nincs-e így sokszor velünk is a szívünkben, hogy ezt érezzük. Nem megyek közel hozzá, mert most nem tettem le eleget az asztalra. Most nem voltam elég jó. Most nem vagyok méltó rá. Hát ilyen értelemben nem is leszek. Mert az evangélium, hogy visszahív bennünket magához az Isten. Visszahív bennünket abba, hogy mi nem tudunk megdolgozni az ő szeretetéért. Hogy mi magunktól nem mehetnénk abba a szőlőbe. Csak azért, mert ő meghívott. És igen, ebben vannak elsők, és vannak utolsók. És ez az, ami igazán most megérintette a szívemet, hogy ő az utolsónak is annyit akar adni, mint neked, aki talán évek óta vele jársz, aki évek óta hallod az evangéliumot, aki éled az Isten szeretetét. Ő az utolsónak is ugyanannyit akar adni, mint neked, akit utoljára választanak a tornaórán, hogy így mondjam, az első példához visszakanyarodva. Akiket, így látjuk ebbe a példázatban, senki sem fogadott fel, akik ott maradnak, akikre legyintenénk, akikre azt mondanánk, hogy az Isten szeretete rajta már nem segíthet. Isten neki is ugyanannyit akar adni, mert ő így döntött. És ez az, amit újra és újra ünneplünk. És olyan jó, hogy ma úrvacsorázhatunk is, mert megélhetjük ebben azt, hogy ugyanazt a kenyeret, és ugyanazt a bort kapjuk mindannyian. Istennek ugyanazt a szeretetét. Függetlenül attól, hogy mit tettünk le ezen a héten az asztalra. Mennyire sikerült követni őt, vagy nem követni. Mert ebből fog majd aztán kialakulni az az élet, az a tanítványság, azok a cselekedetek, amik igazán az Isten dicsőítik. Ő azt mondja, én az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Az Isten nem válogat. Mindannyiunkhoz jó akar lenni. Azokhoz is, akik itt vagyunk, és azokhoz is, akik még nincsenek itt. azokhoz is, akik nagyon távol vannak a mi szemünkben tőle. De ő szeretné leleplezni a szívünket is. Azt, hogy ne azért gondoljuk magunkat elsőnek, mert letettünk sok mindent már az asztalra, mert már évek óta szolgálunk, mert már évek óta követjük őt. Testvérem, azt kell mondjam, hogyha azt gondolod, hogy ettől jobban szeret az Isten, akkor ki kell ábrándítsalak. Nem tud jobban szeretni az Isten, mint amikor akkor szeretett, amikor meghívott téged magához. Ugyanúgy. Ugyanúgy szeretett akkor is, mint most. És ha úgy érzed, hogy te most az utolsó vagy a tornasorban, hogy nem vagy méltó, akkor halld meg, hogy Isten ugyanannyira szeret, ugyanannyit akar adni neked, mint mindannyiunknak, önmagát. Önmagát adja az Isten a vele való közösséget. Annak is, akik utolsónak érzik magukat. És ha úgy érzed, hogy az elsők között vagy, hogy már évek óta követed őt, hűségesen, akkor adj hálát ezért a kegyelemért, hogy ő meghívott, csodálkozz rá újra, és nézz hátra is, hogy kik várakoznak még, hogy kik azok talán a közvetlen környezetedben, akik még várják, hogy hívják őket, akiket még senki nem szólított meg az Isten szeretetével. Mert ez a küldetésünk, hogy elsőként hátrafelé is tekintsünk, ne csak előre. Hogy észrevegyük azokat is, akik még tétlenül várakoznak, várják az Isten meghívását. Lehet, hogy éppen rajtunk keresztül, lehet, hogy éppen ezen a héten. Miért ne? Miért ne cselekedhetne az Isten? Miért ne áraszthatná ki a kegyelmét újra és újra? Miért ne tehetne azt az ő javaival, amit akar? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ugyanannyit akar adni az Isten, és ezt ünnepeljük ma is, hogy ugyanannyit kapunk az ő szeretetét és megváltását Jézus Krisztusban. Nem azért, amit mi tettünk le az asztalra, hanem azért, amit ő tett. Hogy eljött ebbe a világba, odaadta magát egészen a legvégsőkig, és aztán a feltámadásával le is győzte a gonoszt. Így legyen mindannyiunk életében. Így tekintsünk hátra, és előre is, és így ünnepeljük az úrvacsorában azt a kegyelmet, amit Isten ma is nekünk ajándékoz, mert ő így döntött, hogy szeretni akar. Amen. Most az úrvacsorára készülve már énekeljük a 352. énekünk első három versét. Örülj szívem, vígagy lelkem.
Eszent asztal, megvigasztal, s válik kedvességedre. Ez örömben, reménységben, Jézus ma hozzád megyek, asztalodnál lábam megáll, testem, lelkem újítsd meg.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán az úrvacsorát. Pál apostol korintusi első leveléből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igehirdetésben is. Az Isten a szeretetét adja, egészen adja mindnyájunknak. Jézus Krisztusban odaáldozta az életét a mi megváltásunkra. Ennek örvendezzünk, ezt fogadjuk hálával. És ezért most csendben mondjunk ki-ki önmagában köszönetet, valljuk meg, hogy rászorulunk erre bűneink miatt, és kérjük az ő segítségét a benne örvendező élethez. A csendes imádság után majd együtt folytatjuk az imádságot az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután imádságunkban vallást tettünk bűneinkről, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem föl a lelkiismeret vizsgáló kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, Hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. S végül azt kérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, kegyelemből ajándékba. Amen. Foglaljuk el helyünket. És a szokott rendben, akik lélekben felkészültünk, járuljunk az úrasztalához. Először a bal kezem felőli oszlopból, az első padoktól kezdve az utolsókig mindig a fal felé indulunk, és onnan vesszük először a kenyeret, majd középen a bort, és úgy térünk vissza középről a padunkba, és ugyanúgy a másik oldalról is ezután, a fal felé elindulva, és majd középről visszatérve. Az úrvacsoraosztás alatt éneklünk először a 462. éneket énekeljük, a 462. énekünket, amely így kezdődik. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Kedves testvéreim, így rendelte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, s most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt eltávoznánk otthonainkba, bátorítalak titeket a keresztjén élet folytatásra a Tesszalonikai első levél 5. fejezetéből. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát az úrvacsorai közösségért és az igéért, helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük Istenünk hálásan, hogy szólongatsz mindenkit egyformán, egyaránt. Köszönjük, hogyha minket is eltalált ez a hívó szó. Köszönjük értünk kiontott véredet Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket annak ellenére, hogy ismersz és látod minden hibánkat és bűnünket. Köszönjük, hogy ma is egy asztalhoz ültél velünk. Köszönjük, hogy a te gazdagságodból táplálsz minket örömmel, békével, szeretettel, erővel, újrakezdéssel, bátorítással. Köszönjük, hogy veled járhatjuk a hétköznapok útjait, és köszönjük, hogy szent lelkeddel eligazítasz minket minden nehéz helyzetben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imánkba nemzetünket is, énekeljük a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és először a háború sújtotta népekre gondolva a 799. énekünk, kárpátaljai testvéreink himnusza, 5. és 6. verseit énekeljük el, és imádkozzunk a háború befejezéséért, lezárásáért. Ha lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én? Így kezdődik. Befejezésül az ige mondani valóját is ismételve szívünkbe a 753. énekünket énekeljük, így kezdődik, én nem tudom, miért szeretett úgy minket.
Oh,